Jó úton ne tartsunk pihenőt. Így szól Gályenő Verbita atya bölcs tanítása. Ezt megfogadva a közkívánatra folytatódik lelkiségi műsorunk. Ismét hárman beszélgetünk, ezúttal három könyvről, és arról, hogy mi lehet a segítők legfőbb erénye. Hogyan és mikor adhatunk, kaphatunk lelki erőt a teológia tudományával. Egri Zsuzsával és Schindler Mátyás atyával Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Bemutatom a kedves beszélgető társaimat, Egri Zsuzsát és Schindler Mátyás atyát, aki Bajáról érkezett.
Szeretettel köszöntöm én is hallgatókat.
Én is köszöntök mindenkit.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mennyei atyánk, akkor, amikor Mária Erzsébettel találkozott Judea hegyeik között, és elmondta Magnifikátot, akkor úgy mondta, azt mondta, hogy tekintetre méltatta az Úr az ő alázatos szolgáló leányát, ad nekünk, hogy bennünk is legyen ma annyi bölcs alázat, hogy azokról a dolgokról, amelyekről beszélni akarunk, az alázat mentén valóban bölcsen tudjunk szólni. Amen.
Köszönöm szépen, és akkor azt a címet adtuk ennek a műsornak, hogy fenntartható lelkifejlődés. Mégpedig azért, mert csináltunk egy műsort. Aztán a hallgatói visszajelzések alapján úgy tűnt, hogy nagyon nagy igény van az ilyen típusú műsorokra, és azt gondoltuk, hogy akkor ezt nem fogjuk abba hagyni, lesz folytatás, a mai beszélgetés egy ilyen folytatás lesz, és összekapcsoltuk a Mária Rádió tematikus évével, ami a fenntartható fejlődésről szól. De abból kimaradt a fenntartható lelkifejlődés, úgyhogy mi most becsatoljuk ezzel az adással, hogy a lelkifejlődés ugyanúgy fenntartható, és ennél környezetbarátabb energia, mint a szeretet és a lélek nincsen. Ma úgy készültünk, hogy mindenki hozott olvasmányt magával, amiből készült, és én elhoztam a könyvet úgy, ahogy van szakpak, hogy pontosan tudjak idézni. És a témánk pedig ugye a fenntartható lelkifejlődés lesz, a lélekkel fogunk foglalkozni, és egy kicsit megpróbálunk abba az irányba elmenni, és ebben lesz majd segítségünkre Mátyás atya, hogy lehetne a teológiát visszaszipkázni a lelki gondozásba, a lelki vezetésbe.
Értem, én azt gondolom, hogy a teológia és a lelki vezetés az nem egymást kizáró két, ha úgy tetszik, disziplína vagy érdeklődési terület, hanem egymást kiegészíthetik és segíthetik és mondani valóval bírnak egymás számára. Röviden, talán bevezetésként én csak ennyit szeretnék mondani, tehát, hogy nem egymással ellentétben álló történetekről van itt szó, hanem éppen arról, hogy a teológus, hogyha lelkivezető, akkor a hitére támaszkodva tudja értelmezni azt a történetet, amikor ő segít. Tehát egy nagy egészen belül végzi az ő munkáját, egy hittel végzi, reménnyel végzi az ő munkáját, egy mindent átható és átfogó optimizmussal végzi az ő munkáját, hiszen teologosz, arról az Istenről beszél, és annak a Jézus Krisztusnak a tanítása mentén segít a léleknek az erejében, aki logoszt és értelmet ad hitünk szerint az életünknek és mindenfajta törekvésünknek.
És hogy ez mennyire így van, amit Mátyás atya említett, hogy egyáltalán nincs ellentétben a teológia és a lelki gondozás. Az én kedvenc könyvem, amiről már nagyon sokat hivatkoztam itt a rádióban is, ez Francisco de Osuna, a harmadik lelki ABC-s könyve. És ezt már nagyon sokszor ajánlottam olvasásra, most is ajánlom mindenkinek, és érdekesség a könyvnek az, hogy harmadik lelki ABC-s könyve címe, az első kettőről fogalmunk nincs, de nincs nyoma, hogy lett volna első kettő. Úgy tűnik, hogy Francisco de Osuna, a ferences atya, a harmadikkal kezdte, ami egyáltalán nem biztos, viszont gondolatmenetének az első mondata az, ami a legeslegfontosabb én szerintem a lelki gondozásnál. Járjanak mindig kéz a kézben a személy és a lélek. Ezért hoztam el ezt a könyvet, hogy ezt egészen pontosan tudjam idézni, és szeretném, hogyha véleményeznétek ezt a mondatot.
Talán akkor azt mondjuk, hogy ez volt a műsor témája, elmondunk még egy imádságot, és hazamegyünk.
Ez nekem annyira is megfordult
tömény, annyira tömény, és annyira, azt lehetne mondani szerintem lélekbevágó. Nagyon nehéz bármit hozzátenni, ahhoz képest, hogy több tonnába lehet mérni a tárgyunkhoz tartozó irodalmat. sokáig kerestem én is, hogy mit hozzak, majd később visszatérünk rá, de ez kifejezi tényleg legmélyebben ennek a dolognak a lényegét.
És még egy nagyon fontos, amit nem mondtam el a könyvről, ez a könyv 1527-ben íródott, nem ma, 1527-ben, mit sem változott, ezek szerint akkor Zsuzsának is az azért is, hogy ez az alap, mit sem változott szerintem, ez a szemlélet a világban. Illetve lehet, hogy változott, mert nem ezen az úton jár mindenki, hogy ilyen egyszerűen induljon el kvázi.
Hallhatom még egyszer a mondatot, Éva?
Persze. Milyen jó, hogy elhoztam, mert lehet, hogy másodszorra már én sem tudnám pontosan idézni. Járjanak mindig kéz a kézben a személy és a lélek.
Igen. Annyit mondanék ehhez a mondathoz, az jut ezzel kapcsolatban az eszembe, hogy személy és lélek együtt kell haladniuk kéz a kézben. Attól, hogy ember vagyok, még nem biztos, hogy személy is vagyok. Személynek én azt az embert nevezem, aki már tudja a dolgát. Aki eljutott saját magához. Másképpen ezt én úgy mondanám, ezt a mondatot fordítanám le, vagy fordítom le magam számára, csak az az ember tud segíteni a világnak, vagy bárkinek is, aki legalább többé-kevésbé rendben van saját magával. Az az ember tud segíteni, aki személyé vált már. Aki személy, nem csak ember, hanem személy. Konkrét feladatoknak a tudatában van. Konkrét lehetőségeknek a tudatában van. Carl Rogersnek egyébként a kliensközpontú módszer megfogalmazójának a tanulmánykötetének a címe, hogy valakivé válni. Tehát ahol összefoglalják Rogers tanulmányait, ennek a kötetnek a címe, tanulmánykötetnek a címe, valakivé válni. Valakivé lennünk kell ahhoz, hogy segíteni tudjunk, magyarul el kell jutni saját magunkhoz. A lelkünknek utol kell érnie bennünket, ha mi segíteni akarunk. Integritással rendelkező személyeknek kell lennünk. Ahhoz, hogy mi tudjunk segíteni a helyünkön, kell, hogy legyünk többé-kevésbé legalábbis, hogy valóban valamit adhassunk abból a kincsből, ami onnan föntről származik hitünk szerint, áldásként és egy nagy ajándékként, hogy ebből valamit közvetíthessünk, adhassunk, hogy önbecsülést és énképet adhassunk, növeljünk, hogy kibontakoztatjunk. Hassunk valaki más. Nekem erről ez jut elsőként az eszembe erről a mondatról, erről a nagyon okos középkori mondatról.
És amíg most mondtad ezt, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk segíteni bárkit is, az a mondat jutott eszembe, hogy szeress fele barátod, mint te magad. És ez a mondat is csak akkor értelmezhető, ha te magaddal békebben van, és szereted, és elfogadod magad.
Azt gondolom, így van, azt gondolom, hogy elsőként szeresd fele barátodat, mint önmagadat.
És utána jön, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
Ahogy én szerettelek titeket, így van, de minthogyha ebben a mondatban, ami igazából a főparancsot idézi, Jézus összekapcsolja ugye a hármat, az Isten szeretetet, a fele barát szeretetét, és a helyes értelemben vett önszeretetet, ami nem hedonizmust jelent természetesen, hanem helyes értelembe vett önszeretetet, összekapcsolja egymással, és minthogyha megelőzni az önszeretet ebben a jézusi fogalmazásban, ahol a Tóra van egyébként idézve, és a második törvénykönyv is idézve van, mintha megelőzni az önszeretet, feltételezni a jézusi gondolat szerint is, a Tóra szerint is, a helyes értelemben vett felebaráti szeretetet, és lehet, hogy még a Jóistennek a szeretetét is, hiszen aki harcol saját magával, békétlen saját magával, hogy tudna kapcsolódni megfelelő módon, akár a teremtőhöz, akár a fele barátjához.
Ehhez nincs?
Ehhez nincs. Ehhez nincs. Nem lehet hozzátenni.
Igen, ez így kerek volt. Én viszont most elmondanám a hallgatóknak, hogy bejöttünk ma a stúdióba, és egy kis tálkában mindenféle kis színes cetli volt, és azt mondtam mindenkinek, hogy húzzon egy cédulát, hát ha bele tudjuk fűzni azt a gondolatot, ami ezen a cédulán van, és Mátyás, te voltál az a szerencsés, aki olyat húzott, olyan cédulát, amit bele tudunk fűzni ebbe az adásba.
Az élet unalmas, pont nélkül, ezt kellene kiegészítenem, két dolog jutott az eszembe, az élet unalmas szeretet nélkül, emberség nélkül, meg a futás jutott az eszembe, mert szeretek futni. És a napjaimnak az egyik csúcspontja mindig az, amikor mozgok egy kicsit.
Éva, te mivel egészítenéd ki?
Én a Mária Rádióval.
Értettem. Én a humor tenném bele.
A humor azért tetszik egyébként, mert Freudot egyszer megkérdezték, hogy mi a hogyan határoznám egy egész röviden az egészséget, és akkor azt mondta az ember egészséget, állítólag így válaszolt az Sigmund Freud, hogy az az ember egészséges, aki tud dolgozni és szeretni. és mind a háromszor fontos dolgozni és szeretni. Voltak, akik ezzel a gyorsan kimondott freudi mondattal nem voltak megelégedve, és hozzátették meg, és aki tud viccelődni, és aki hisz. És volt, aki még hozzátette, hogy és aki tud játszani, ez is hozzátartozik az egészséghez, és aztán a G.W. Alport az egyik könyvében aztán felsorol szerzőket, akik még 25 dolgot hozzátesznek, ami a lelki egészségnek a föltétele. A segítőnek innen kezdtük, mindenképpen egy integritással kell bírnia, valamiféle lelki stabilitással, egy értékelhető, objektív önbecsüléssel, inképpen önbecsüléssel kell rendelkezni, hogy maga is segítessen, azt gondolom.
Morus Szent Tamásnak van egy imája, amit nagyon szeretek, és abban sok mindent felsorol, de a végén kihangsúlyozva humort kér Istentől, hogy tudjon másokat megnevettetni, és hozzáteszem, megvigasztalni is.
Én is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kincs az, hogyha a saját magunk életével kapcsolatosan tudunk távolságtartóan önmagunkra tekinteni, és akár derülni is saját magunkon.
A derű, igen, a derű.
Igen, Gyökösi Endre pedig azt mondta, hogy aki tud saját magán nevetni, az soha életében nem fog unatkozni.
Hát ez így van, az élet, a saját életünk is szolgáltat nagyon sok derűs pillanattal, és ha már Gyökösi Endrét említetted, akkor egy könyv, amit Mátyás atya említett, aztán végül nem azt a könyvet hozta magával, de a műsorunkhoz nagyon kapcsolódó a Parakletikus Lelki Gondozás, Gyökösi Bandi bácsinak a könyve. És azért nem azt a könyvet hoztad, Mátyás atya, de beszéljünk róla egy pár szót, hogy mi is ez tulajdonképpen, ez a parakletikus lelki gondozás.
Így van, mi itt Magyarországon a fogalmat Gyökösi Endrétől ismerjük, de van ennek külföldi irodalma, őt megelőző külföldi irodalma is. Új szövetségre támaszkodik természetesen Gyökösi, akkor, amikor a parakletikus, paraklétosz a vigasztaló, a Szentlélekre vonatkozó kifejezés, vigasztaló, bátorító, és az alap bibliai ötletet, ahogy én látom, Gyökösi számára két bibliai hely adta, az egyik a Lukács evangélium 24-ből az Emmauszi tanítványoknak a története, a másik történet, aminek a segítségével pedig értelmezni akarja, hogy mit is ért parakletikus lelkigondozás alatt, az etiópiai tiszt megtérésének a története az apostolok cselekedeteiből, a 8. fejezetből. Iva, beleférez?
Szíves, hogy mindenki tudja, hogy hol tartunk, és én is pontosan tudjam.
Így van. Tehát a 8. fejezet 26. verse kezdődik így, az apostolok cselekedeteiben, hogy az Úr angyala így szólt Fülöphöz: kelj útra és menj délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető elhagyott útra. Fölkerekedett hát, és elment oda. Egy etiópiai férfi, Kandakénak, az etiópiai királynénak magasrangú udvari tisztje és főkincstárosa épp Jeruzsálemben járt imádkozni. Visszatérőben, kocsiján ülve Izaiás profétát olvasta. A lélek indítást adott Fülöpnek. A lélek, még egyszer hangsúlyozom ezt a mondatot, indítást adott Fülöpnek. A személy és a lélek kézen fogva jár, ha segíteni akar. Menj és szegődj a kocsi mellé. Fülöp oda sietett, és meghallotta, hogy Izaiás profétát olvassa. Megkérdezte: érted, amit olvasol? Hogyan érthetni, felelte. Ha nincs, aki megmagyarázza nekem. Aztán arra kérte Fülöpöt, hogy szálljon föl, és üljön mellé. Az írásnak ezt a helyét olvasta. Amint a juhot, úgy vitték leölni, ahogy a bárány sem ad hangot nyírő előtt, ő sem nyitott a szóra ajkát. A megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Kisorolhatja föl nemzedékét, mert élete elvétetett a földről. Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: mondd, kiről mondja ezt a próféta? Magáról, vagy valaki másról? Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, egy tóhoz értek. Az udvari tiszt megszólalt: nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, hogy megkeresztelkedjem? Ezzel megállította a kocsit, aztán mindketten, Fülöp is, az udvari tiszt is bementek a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt. Az udvari tiszt nem is látta többé, de azért boldogan folytatta útját. Fülöp egyszer Asdodban találta magát, és útközben hirdette az evangéliumot minden városban, még meg nem érkezett Cezareába. Parakletikus lelkigondozás, paraklétosz a lélek, a szent lélek, görög neveként is ismerjük, eltölti Fülöpet a lélek, amiről beszélgettünk. Az ember akkor van rendben önmagával, azt gondolom, hogyha valóban eltölti őt itt ezt a Mária Rádióba, ki kell mondanunk hívő emberként, az Istennek a szent lelke. Eltölti az Istennek a szent lelke, menj el arra bizonyos útra, odaül, miután eltölti őt a lélek. Mivel rendben van önmagával, azsúrban van önmagával, hogy mai szóval ezt mondani szoktuk, odaül a kincstárnak mellé, és tud segíteni. És amikor elvégzi a dolgát, akkor nem ragaszkodik ez a megsegített emberhez, aki nem találja saját magát, hiszen csak bogozgatja ott az írásokat, szemezgeti a betűket, de nem érti. Fogja magát a lélek, kell eltöltött ember, és megy tovább Asdodba a dolga után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lélekbeni lelki gondozás, vagy az egyházi értelemben, ha egyáltalán van ilyen lelki gondozás, ott kezdődik, hogy megnézzük azt, hogy hogyan állunk mi saját magunkkal.
És akkor visszacsatoltuk az első mondatunkhoz.
Igen, és akkor megint ott vagyunk.
Megint annál a mondatnál tartunk, de még mielőtt tovább mennénk, hallgassunk egy kis zenét, mert sok nehéz és okos gondolat elhangzott. Zsuzsa a zenei felelős, legalábbis a múltkor te hoztál nagyon jó ötletet.
Maradjunk a Mozartnál?
Legyen.
Jó, akkor hegedű versenyek vagy hasonlók. Világ legszebb zenéi.
Köszönjük szépen.
Jó, akkor egy kis zenével pihentetjük a gondolatainkat. Zene után tovább folytatjuk, és akkor Zsuzsának a gondolataival folytatnánk az adást.
Az Aksimeont is a lélek indította, hogy menjen a templomba. Tudjuk, hogy megígérte neki a lélek, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja meg az üdvözítőt. És eljut a templomba, valóban létrejön ez a találkozás, és adventben szoktam őt kísérőmnek választani, hogy nagyon nagykort megért, már alig tudott mozogni, szinte semmit nem tudott csinálni, valószínű rosszul látott, rosszul hallott, botja volt, és így tovább. De mindig ment a templomba, ha tudott, és most a lélek indítja. És ahogy belép, rögtön tudja, hogy kivel találkozott. És talán mindannyiunknak az életében van egy ilyen pont, amikor a lélek így indít. Többnek is kéne lenni, de egy biztos, hogy van, amikor ráébred arra, amikor már tényleg személy lesz belőle, és ráébred arra, hogy az Úr mire hívja, mi az igazi hivatása, mi a földön a dolga. Nemrég beszélgettünk egy társaságban, hogy mindenki mondjon valamit, ugyanígy, mint itt, hogy könyvet, idézetet, bármit, hogy mi végre vagyunk a világon. És akkor eszembe jutott a Hajdan, ugye 60-as évek előtt tanultam még a katekézist, ez volt az első kérdés. Kérdés felelek formájában. Sok kérdés volt, 100-valahány, nagy részét elfelejtettem, nagyon próbálnám összeszedni, eszembe jutna, de ez bennem maradt. Mi végre vagyunk a világon. És amikor egy olyan pontja volt az életemnek, hogy úgy éreztem, hogy a semmibe vagyok, és ezen kezdtem gondolkozni, hogy mi az értelme, azonnal ez jött be, és onnantól kezdve küldött a lélek, és megváltozott az egész életem.
Azért vagyunk a világon, hogy az Istent szeressük.
Megismerjük, szeressük, és
ezáltal üdvözüljünk, azaz a mennyországba jussunk, ahhoz jól hittem könyvek, igen, a válasz, emlékszem, én is vagyok.
Igen.
Így van. Ami ezzel kapcsolatban az eszembe jut, az igazából, hogy Tamási Áron, aki szintén ugyanerre a kérdésre próbál választ adni az Ábel trilógiában, ő úgy fogalmaz, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, a világban. Van különbség is a hamvasféle válaszhoz képest, a katekizmus válaszához képest, és itt van valami fajta megkülönböztető jegye a vallásos értelemben vett lelki gondozásnak. Tudni illik, nem csak a világban akarunk otthon lenni, nem csak azt hisszük, hogy ebben a világban lehetünk otthon, hanem hogy minden erőfeszítésünknek, hogy ez a vallásos igyekezetnek az alapvető motivuma, van egy mögöttese, van egy örök cél, amiről csak dadogba tudunk beszélni, de akarunk róla beszélni, mert nem akarjuk elhinni valahol a szívünknek a mélyén semmiképpen azt, amit Nietzsche mondott, hogy a tenger zúgásáról eddig az Isten jutott az eszünkbe, most már az ember kell, hogy az eszünkbe jusson. Én azt gondolom, hogy nekünk nem csak az ember jut az eszünkbe, amikor segítünk, hanem ott van bennünk valami fajta mögöttes reményként valahol. Hihetetlenül nehezen megfogható, de mégis az, hogy ennek van egy végső kifutása is, a mi segítői feladatunknak egy végső célja és értelme. A tenger zúgásáról igenis nem csak az ember jut az eszünkbe, az ember azért jut az eszünkbe, mert ő is az eszünkbe jut, mert ő is az eszünkben van. És most róla beszélek, aki előtt ugye Mózes is levetett a saruját ott a csipkebokor jelenetben.
És az ember az egyetlen, aki képes az Istenre. Egyetlen olyan teremtmény. Uh-huh. És ez annyira belénk van írva, hogyha letagadjuk, ha ellenséggé válunk, vagy nem is tudom, milyen csúnya szót használjak, valaki úgy dönt, hogy ő ezt nem akarja, és az ellentétes irányba indul, el akar kárhozni, mondjuk ki, akkor is tudja. És ez okozza azt hiszem azt, amiben aztán kerülhet a ítélet után, uh-huh. hogy nem tud Isten közelébe kerülni. Uh-huh. De benne van akkor is. Uh-huh. És ez az örök szenvedés. Uh-huh.
Azt gondolom egyébként, hogy akár egy lelki pásztor akar valakinek segíteni, akár egy világi értelemben vett segítő szakember akar a segítségére lenni az ő embertársának. A módszertan az alapvetően ugyanaz, eltekintve attól, hogy abban az esetben, hogyha a segítői beszélgetésben szóba kerül a kliens részéről a hitkérdés, a Biblia a hite, és mindig annak mentén, ahogy ő hozza ezt a tematikát, úgy az a segítő, akinek van hite, és maga is hívő embernek tudja magát, behozza azt a tudását, amivel csak ő bír, azt a hitét, amivel csak ő bír, azt a reményét, amivel ő bír.
Egy nyelven beszélnek. Tehát ha két hívő ember beszélget, akkor egy nyelven beszélnek, idéznek, a másik tudja, hogy ez honnan való ez az idézet, ez hogy kapcsolható az ő helyzetéhez. Szerintem ezért nagyon fontos, hogy kivel hogyan beszélgetni, és talán egy kicsit kibővíteni azoknak a körét, akivel teológiai alapon lehet lelki gondozást, lelki kísérést végezni.
Ma ugye nagyon sokan vannak, akiket mondhatunk nem hívőnek, vagy esetleg keresőnek. Nem tudunk egy nyelven beszélni már a szónyelvtani, vagy irodalmi értelmében, mert nem ismeri a kifejezéseket és a szavakat. Nekünk kell igyekezni, hogy hétköznapi nyelven beszéljünk, és ugyanakkor mégis tudunk egy nyelven beszélni. Az Eukarisztikus Kongresszusnak volt egy ilyen kicsengése is. Két helyen tartottak Pesten evangelizációt, a Szélkármán téren és az Őrsvezér téren, ahol volt meghallgatlak sátor, és voltak ott papok, lelkigondozók, és olyanok, akik így szoktak emberekkel beszélni, és olyan beszélgetések történtek, és olyanok, akiről kiderült, hogy az se tudja, hogy hogy néz ki egy templom. De ma már sajnos nagyon sok ilyen ember él közöttünk, vagy hogy mibe került bele, de valami megfogta. És utána egy nyelven tudtak beszélni, és sírt, és vigasztalták, és hát az a jó, hogy tudtak segíteni, mert hiszen nem lehet, ahogy a Kornél atya mondta, cserbenhagyást csinálni, de lehet, hogy nem ő mondta pontosan, de hogy megrendeztük ezt az egészet, és utána hagyjuk az embereket, hanem elkezdtek szervezkedni, és a kongresszus befejezése óta 50 különböző lelki gyakorlat, nagy része Szentlélek szeminárium, de indult alfakurzus is, indult bibliaóra, katekumenátusba mentek, igen sok ilyen embert értek el, és megtanulunk egy nyelven beszélni, de bennük is bennük volt ez, mert kerestek.
Uh-huh. Egy nyelven beszélni, mint pünköstkor, ahogy
igen.
megértették ugye a különféle ott lévő nációk Péternek a szavát.
És mi a pünköst? A lélek jelenléte. Úgyhogy visszajutottunk a lélekhez mindenképpen. Zsuzsa nagyon sok olyan dolgot mondott, amit szerintem neked kéne most tovább folytatni gondolatban, a kísérés.
Nekem az jutott az eszembe egy történet, ami velem történt, meg egy kiváló főorvos, pszichiáter főorvos telefonált egy alkalommal, hogy egy betegük pszichiátrián egy kényszerképzettel küzd, egy doxazmával azzal, hogy ő az antikrisztus. És hogy ez egy teológiai probléma, én biztosan tudok segíteni. Meghallgattam a telefonban a főorvost, valóban egy kiváló szakember, viszont egy kicsit derültem magamban, mert nekem meggyőződésem, hogy az embereknek és a klienseiknek alapvetően nem teológiai problémáik vannak, és nem hit problémáik vannak, hanem elakadásaik vannak, konfliktusai vannak, amelyek mentén már azt a mondatot is kimondják, hogy nem hiszek a jó Istenben. De igazában belsővé vált konfliktusokról, veszteségekről van szó, és amikor ezzel fiatal emberrel találkoztam, és skizofrén beteggel, ő valóban egy hónapon keresztül, szinte monomániás módon azt az egy mondatot mondta nekem, ültünk a pszichiátria előtt lévő kis kertnek a hűvösben a fák alatt egy padon, hogy én vagyok az Antikrisztus. És monomániás módon egy hónapon keresztül szinte csak ez a mondat jött ki belőle. Mert ránézett június 6-án az újjárájára, és este 6 óra volt 666, jelenések könyve, a nagyvadállat, stb. Én vagyok az Antikrisztus. Na most nyilván itt nem arról van szó, hogy ő meggyőződött volna arról, hogy ő valóban metafizikai értelemben a gonosz maga, hanem arról van szó, hogy nem találta a helyét a világban, és ahogy úgy lassan-lassan gyógyszeres kezelés mentén, és a mégiscsak bontakozni kezdő beszélgetések mentén megismertem az ő történetét, kiderült, hogy ő nem is gondolkodhatott önmagáról másképpen, mert saját fejlődés története arról szólt, amiről szólt. Egy magányos gyerekkor, egy magányos felnőttkor, ami bizonyos következtében berobbant ebben a betegségben. De itt nem egy metafizikai problémáról volt szó, hanem arról, hogy nem vagyok otthon ebben a világban. Nem tudom értelmezni saját magamat. És a történetnek a szépsége egyébként az, hogy ez a fiatalember, hogy 30 kilót lefogyott, kiváló futó volt, és lett is belőle utána. Évekig nagy tisztelettel, pedig addig tettem bármit, és ott ültem mellette, és hallgattam, mint ahogy Fülöp ott ült a kincstárnok mellett, és a legnagyobb tisztelettel jött be hozzám, értelmezni is alig tudtam a plébániámra, és köszönt nekem a legnagyobb tisztelettel, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, és akkor néhány mondatot, ha válthatott velem, láttam, hogy mennyire boldog, és onnan tudtam azt, hogy most már tényleg foglalkozás elértett széget, amikor úgy jött be a plébániára egyszer, hogy áldás, békesség. Akkor már valami miatt haragudott rám, hogy valami már nem tetszett, már nem kellett, hogy én legyek a botja. Már önállósodott. Amit mondani szerettem volna, teológiai problémákat, illetőleg teológiai eszmefuttatásokat belevinni a segítésbe, azt gondolom, csak akkor szabad, hogyha a kliens hozza a tematikát. Egyébként belsővé vált elakadásokról van szó és konfliktusokról.
Thank you.
Mondtuk, hogy mindenki hozott könyvet, és Zsuzsa azt mondta, hogy később fog visszatérni az ő hozományára, az ő könyvére. Tiéd a szó.
Az a könyv, amit nem hoztam el a könyvet, csak egy pár gondolatot kiírtam belőle. Pszichológusok és teológusok a szenvedésről. Ez egy 2002-es katolikus pszichológusok által tartott konferencia volt, ahol pszichológusok, teológusok, orvosok, lelki gondozók beszéltek erről a témáról, és azért ezt a könyvet választottam most, mert úgy gondolom, hogy hogy fogalmaztad, hogy elakadások vannak, általában akik lelki gondozásra szorulnak, valamiért szenvednek. És ez pedig a szenvedést járta körül különböző szempontokból. Ez az egyik, amit hoztam, a másik viszont Pilinszky véleménye a pszichológiáról. Pilinszky János mondta egyszer, hogy utállak titeket pszichivel kezdődő foglalkozásúakat, mert azt tanítjátok, hogy minden problémának van megoldása. Emiatt az emberek úgy gondolják, hogy csak ők olyan hülyék, hogy nem tudják megoldani az összezavarodott, tönkrement kapcsolataikat. Mert ti úgy gondolkoztok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásukra van szükség. Én viszont úgy gondolkozom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
Egyetértek, természetesen Pilinszky Jánossal, és meghajtam fejemet a gondolatok előtt, de azt is hozzáteszem, hogy egy költő szükségszerűen sarkít.
Igen, ez természetes.
És hogyha többet mondhatott volna, akkor még nagyon sok jót is mondott volna a pszichológusokról. Ugyanakkor egészen világos, hogy ő azért fogalmaz így, azért fogalmaz sarkítva, hogy kiemelje az irgalomnak a föltétlen szükségességét.
Igen.
Így van, Zsuzsa, teljesen egyetértek ebben az értelemben Pilinszkyvel. Tudnélék, ha van feladata egy pszichológusnak, egy segítő szakembernek, ha van valami dolga, akkor az, hogy gyakoroljon irgalmat és értse meg a másik embert. Ez fölülír mindenfajta technikát és technikai rafináltságot és rafinériát. Értem, amit mondani akar, és stimmel.
Az érdekesség ennek az, hogy ezt egy pszichológus írta le egy cikkébe, gondolom. Én úgy kaptam e-mailbe egy rövid részletet, mikor mondtam, hogy ez lesz a témánk, és ez a pszichológus hölgy azt mondja, hogy mikor ő fiatal és kezdő volt, akkor nagyon haragudott Pilinszkyre. És miután eltelt sok idő attól kezdve, hogy ő gyakorolta is a szakmáját, rájött, hogy igaza van, mert vannak helyzetek, amikkel találkozunk, egy elvesztett kisgyerek, egy súlyos fogyatékossággal született gyermek, egy kapcsolat tönkremenése, egy állás elvesztése, és így tovább szülők halála, amikor nem tudunk mit csinálni, csak elfogadni, és mellette lenni, és természetesen a pszichológus tud olyan módszereket, amivel ebbe tud segíteni, hogy tudja más irányba terelni a gondolatait, milyen, hát rossz szó, de túlélési technikákat ismer, és így tovább. Erről meg az jutott eszembe, hogy itt tulajdonképpen ennek vége, csak az, hogy azt mondja ez a hölgy, egyszerűen vannak olyan helyzetek, amiket legfeljebb elvisel az ember, és nekünk az a feladatunk, hogy mellette legyünk, és ebben segítsünk neki. Hogy valamikor, amikor azt kérdezték egy atyától, hogy ez meg ez történt, hol volt ilyenkor az Isten? Miért nem segített? Hogy engedhette meg? És akkor azt mondta, még egyszer megkérdezte, hol volt az Isten akkor, mikor ez történt velem? Melletted ült, és veled együtt sírt.
És ezt kimondta Zsuzsa egy ember.
Igen.
Aki ebben a pillanatban, amikor ezt kimondta, szinte az Isten helyett ült ott, és mondta ki. Szóval az ő szájának lenni, és az ő irgalmával gondolkodni és élni, én azt gondolom, ez egy óriási nagy lehetőségünk. Rónai a Szerápion legendákban írja talán, hogy a másik irgalom. És erről Pilinszky is írta az Elég című versében, ugye, hogy elég, pontosan idézni most nem lesz könnyű, valaki belép és megkeveri a kávét, vagy visszavonul a bemutatkozástól, és az ember embernek kezdi érezni magát, ha valóban ez irgalommal történik.
Lassan-lassan lejár az időnk, és atya még nem mondta el, hogy milyen könyvet hoztál, és miért azt a könyvet hoztál.
Így van, és ez kapcsolódik majd ahhoz, amit a Zsuzsa mondott. Tolsztojnak a feltámadásából szeretnék egy részletet felolvasni, ami pontosan arról szól, hogy ne ítélet legyen bennünk, hanem irgalom, és hogy ez az alapvető segítői attitűd, hogy a másik is embernek érezhesse magát, és hogy személyi tudhasson válni. Tolsztoj föltámadásában ugye két személy, a Nyekyudov herceg és a Kátya Katyusa vagy Maszlova segítik, igaz, először kihasználja a herceg ezt a hölgy főszereplőt, ugyanakkor segítőjévé válik egészen a Szibériáig, ahova elítélik ezt a hölgyet egy rablógyilkosság miatt. Egymást segíti ez a két ember, egy gyönyörű szép történet, amit én ebből a Tolsztoj könyvből, a föltámadásról szeretnék idézni, az a részlet, ami arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy rabogyilkossal találkozunk, vagy egy herceggel találkozunk, az alapvető az irgalom. A legelterjedtebb és legáltalánosabb tévhitek egyike, írja az író, hogy mindenkinek megvannak a maga határozott sajátságai. Van jó és rossz ember, okos és buta, erélyes és tehetetlen, és a többi. Az emberek nem ilyenek. Annyit bárkiről állíthatunk, hogy többször jó, mint rossz. Többször okos, mint ostoba. Többször erélyes, sem mint tehetetlen, vagy megfordítva. De nem lehet igaz, ha az egyik emberről azt állítjuk, hogy jó vagy okos, a másikra pedig, hogy gonosz vagy ostoba. Pedig többnyire így osztjuk fel az embereket. És ez merőben téves. Az emberek olyanok, mint a folyók. A víz mindegyikben víz. Egy és ugyanaz. De mindegyik folyó az egyik helyen keskeny, a másikon sebes. Hol széles, hol csendes. Hol tiszta, hol hideg. Hol zavaros, hol langyos. Ugyanígy van az emberekkel is. Mindenki magában hordja az összes emberi tulajdonságok csíráit. Néha az egyik nyilvánul meg benne, néha a másik. És olykor egyáltalán nem hasonlít önmagához. Holott ugyanakkor mégiscsak önmaga marad. Némelyeknél ezek a változások különös hirtelen mennek végbe. Így volt ez Nyekyudovval is. E változásoknál olykor fizikai, máskor lelki okokból eredtek. És ilyen változás ment végbe most is benne. Tolsztoj nagyon irgalmas akart már lenni, és tudott is lenni sok vonatkozásban. A 1880-as évekre írják azt a fordulót, ami az ő életébe elkövetkezett, amikor újra kézbe vette az evangéliumot, az irgalomról szóló evangéliumot, és lefordította újra oroszra, és a gondolatait már teljesen azt töltötte ki, hogy hogyan javíthatnánk valamit, és ezen a világon hogyan tehetnénk emberibbé. Az irgalmat, a mindenkori emberrel kapcsolatos irgalmat alapvetőnek tartotta.
Zsuzsa?
Amen.
Amen. Az áment majd mindjárt kimondjuk. Én szeretnék Ferenc pápától egy idézetet. Katekézisében áll egy mondat. A Szentlélek vezeti az egyházat, nekünk az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk. Hát ez nem csak az egyházra vonatkozik, ez a hívőkre is vonatkozik, ezért azt gondoltam, hogy ez a mondat nagyon is passzol, hogy az a dolgunk, hogy a Szentléleknek engedelmeskedjünk, csak a szent lelkünket tartsuk karban, és vegyük igénybe a lelki segítőket, például az atyákat is vegyük igénybe. És még egy mondatot szeretnék idézni, ez pedig a Mária Rádió novemberi számában találtam ezt a mondatot, Gál Jenő Verbita szerzetes atyának egy gondolata: jó úton ne tartsunk pihenőt. Kedves beszélgetőtársaim, én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és nem tartunk pihenőt, ha ti is beleegyeztük, a sorozatot folytatni fogjuk, és a mai beszélgetést nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is a bizalmat.
Köszönjük szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Most elhangzott műsorunkban Egri Zsuzsával és Schindler Mátyás atyával Perccel Éva beszélgetett. Adásunkat visszahallgathatják a Mária Rádió archívumában.